Nagy hálát adunk neked, szerető atyánk. Köszönjük neked a nagy szabadítást, amelyet Jézusban tettél e bűnbe bukott embervilággal. Köszönjük neked, hogy igédben elénk adod, és ahogy negyedik este együtt vagyunk, átéljük azt is, hogy jó lenne így élni, hogy a te igéddel naponta, hogy átjárja a gondolatunkat, szívünket, és köszönjük, hogy megtehetjük, hiszen ott lehet a Biblia az éjjeli szekrényünkön, ott vannak az ige hirdetések, csak egy kattintás is, majd válogathatunk belőlük, hiszen kinyílnak a templomajtók. Köszönjük, hogy te azt mondtad, Úr Jézus Krisztus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. És azt is köszönjük, mennyei atyánk, hogy te gyújtasz világosságot a szívünkben, hogy egyszer csak lássunk lelkileg is. Áldj meg bennünket ma este, hiszen éppen erről van szó. A hitről, az ajándékba kapott hitről. Építsd a mi hitünket, teremtsd a te szavaddal, Urunk. Köszönjük, hogy így csendesedhetünk most eléd, ezzel a vágyjal és kéréssel. Amen. Isten igéjét, testvéreim, ma este is a János írása szerinti evangélium harmadik részéből olvasom, a 16. verset. Jézus szavait halljuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvéreim, egy nyugati képtárban történt, hogy a kis termetű terem őr vezette végig a látogató csoportot, és minden képhez hosszú magyarázatot tartott. Alig győzték hallgatni, és meglepetésükre egy teremhez érve a teremőr levette a sapkáját, kitárta a kettős ajtót, bemutatott a szemközti falra, és csak ennyit mondott. Ott függ az Isten fia. És a látogatók az egész falat betöltő képet látták, a kereszttel, amelyen ott függött Jézus. Jó lenne ilyen megilletődötten szólni mindig Jézus keresztjéről, és így tekintenünk rá, hogy még ennek a teremőrnek, akinek lett volna mit mondania is, elnémította a fölösleges beszédet a száján és a szívében Jézus kereszthalála áldozata, és szólnunk kell róla, de ezzel a megrendüléssel, hiszen a világtörténelem teremtés óta legnagyobb eseménye ment végbe ott Jeruzsálem mellett, a Golgota hegyén, 2000 évvel ezelőtt. Ismételjük csak át, hogy hol tartunk a bibliai tanfolyamunkon. Három alapvető üzenetet ragadtunk meg eddig a három estén. Ha az első képet nézzük, látjuk, bemutatja a Biblia Isten gondolatát a teremtett világgal és benne az emberrel. Az ő gondolata az, hogy két világba helyezte az embert, a teremtett világba beágyazta, megajándékozva mindent, gondosan előkészítve a számára, elindította, de úgy, hogy beágyazta az örökkévaló világába. És a lelkére kötötte, hogy el ne veszítsd a függőleges szálat, el ne szakadj tőlem, mert véged. Rád borulnak a dolgok, összekuszálod az egészet, meghalsz. Látjuk a második képen, hogy az ember meghalt. Eltűnt az örökkévaló világ, ott maradt az ember, elszakadt Istentől, és akik hallgattuk a második este üzenetét, azt is láttuk, hogy ráborult az élet. Egymással is elkezdenek már bizalmatlankodni, megtörik a kapcsolatuk. Láttuk azt, ahogy félni kezdenek, bújnak, nem találják a helyüket, elvesztették a helyüket, a biztonságukat, és ahogy egymásra mutogatnak, vádolják egymást, megkezdődött az az állapot, amit így mond a Biblia, hogy halál. A bűn állapota. Mert ezt is hallottuk tegnap este, hogy a bűn így egyes számban nem erkölcsi fogalom. Állapotot jelöl. A bűn, amikor elszakadtam Istentől, és ebben az állapotban élek. Mikor a tékozó fiú elindult otthonról, atyám, add ki a vagyont, a rámeső részt. Egy új állapotba lépett. Még nem szórta el a pénzét, nem szórakozta el, és a többi. Még csak kilépett az atyai házból. És amikor az ember elszakadt Istentől, egy más állapotba került. A természete is megromlott, ezt is hallottuk, de Istentől függetlenül a bűn állapotában él az ember. És a bűn állapotában él ez a világ. És most ne a gyilkosságokra és a többire gondoljunk, egyáltalán az alaphelyzetre. És ennek szükségszerű következményei a bűnök. Olyan, mint mikor a lovas elveszti a ló fölött az uralmat. Látni, hogy kiesett a ritmusból, csak idő kérdése, hogy leesik. Így néz ki az ember. Kényszer pályára kerültünk. És erről a kényszer pályáról nem tudunk visszamenni. Mi mindent megtett az ember és az emberiség, hogy újra azt az elvesztett szálat újra kiépítse, de tőlünk nincs út az Istenhez. Létrákat támasztuk föl az égbe. Ima gyakorlatok, böjtölések, önsanyargatás, mindenféle jó cselekedetek, próbálkozások, de létrák rövidek. De nem is kell létrákat támasztanunk, mert ez a Biblia nagy öröm üzenete, hogy Isten küldte vissza a szálat, az elvesztett szálat hozzánk. Semmit nem tettünk érte. Nem is tehettünk. Ez az ő mérhetetlen kegyelme. Egy Nobel-díjas skandináv író úgy jellemezte az embert egyik elbeszélésében. A pók leereszkedik a fa ágáról. Megszövi a hálót a bokron, majd végigmegy, és a kis 8 centis látásával megfigyeli, hogy hol van fölösleges kilógó szál, azt elvágja. És mikor beért középre, fölnézett, és azt mondta, hogy tiszta fölösleges ez a szál, hiszen már lejöttem a fáról, elvágta, és összeborult a háló. Így nézünk ki. És azóta feszegetjük a hálót. Egyik oldalon már gyönyörűen néz ki. Hú, megy az élet, szép. És kiderül, hogy a másik oldalon nem. Nem áll össze a kép. És hiába próbálkozik az ember, nem tudja megoldani az életét. Önmagát hidegetheti egy ideig. De érzi, hogy baj van. Mindenki érzi, hogy baj van. Csak legfőjebb még fut a szekér, és nem vesz komoly tudomást róla. De hogy ez nem fog összeállni, ez biztos. És akkor az Isten cselekedte azt, hogy ezt az elvesztett, függőleges szálat visszaküldte Jézusban, ember. Fogd meg, ragadd meg. Visszaadta nekünk, említettem valamelyik este azt a hadifoglyot, emlékezünk, akit Debrecenbe kitettek, aki olyan robbanás szenvedett, hogy elvesztette az emlékező képességét, semmit nem tudott magáról, és azt mondtam, hogy ó, ha lett volna egy orvos, aki visszaadhatja az egészségi állapotát, és visszavezetheti a családjába, a falu közösségbe, oda, ahol otthon van, de nem volt. De nagy örömmel hirdetem, testvéreim, hogy Isten áldott orvost adott az emberiségnek, Jézus Krisztusban. Mikor megszületett, így hangzott a híradás. Angyali kórus zengte, angyal hang, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ennek a nagy örömhírét hordozza a Szentírás. Aki nem így olvassa, az nem érti a lényeget. Döbbenetes volt a számomra, amikor egy édesapa, megyei döntőbíró úgy magyarázta a kitűnő tanuló eszes egyszem kislányának a Bibliát, hogy kikereste a legvéresebb ószövetségi történeteket. Elolvasta neki, és azt mondta, hogy kislányom, ez a Biblia. Istennek hála az a kislány, nem csak az apjától vett információt. És ma Amerikában él, kitűnő orvosként, és élő hittel az Úr Jézus Krisztusban. Mert nem az a Biblia. Benne van, és ha Jézus Krisztus felől értjük, megértjük a legvéresebb jeleneteket is. Hogy mit tett Isten azért, hogy őrizze a lángot, hogy végigvigye odáig, hogy Jézus megérkezik. És ha valaki bármikor is megdöbben bármilyen jelenetén a Szentírásnak, nézzen a keresztre, hogy az Isten önmagát adta Jézusban, hogy érthetetlen a számunkra, ahogyan képes volt megcselekedni. Hogy véresre verve, tönkre verve, meggyalázva, megalázva, keresztre feszítve, kiszenvedve vállalja az egyetlen lehetőséget ahhoz, hogy rajtunk segítsen. Enélkül tüneti segítséget kaphatunk, de alapvető segítséget nem. És ha nézzük a harmadik képünket, azt látjuk, hogy ott a kereszt, és a kereszt közelében újra visszajött az elvesztett ország. Ott meg lehet találni, meg lehet ragadni. Ez volt a mi igénk most vasárnap, hogy Jézus első mondata így hangzott. Betelt az idő, eljött az alkalmas idő, az Istentől elkészített idő, elközelített hozzátok az Isten országa, itt van. Térjetek meg, gyertek vissza, térjetek vissza ebbe az országba, és higgyetek az evangéliumban. Elhangzott a mondat, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Erről szól a mi harmadik képünk. De folytatódik az ige, és ma ez a feladatunk, hogy megértsük, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És itt most a négy képet leváltjuk, és egy újabb képet látunk, amelyik a hit születési anyakönyvi kivonatát magyarázza nekünk. De hogy értsük, valaki ezt így fogalmazta a római levél
tizedik részének 13-tól 17-ig terjedő verseit. Mindjárt lelkésztársamat kérem, hogy kezdje olvasni, és figyeljük, egy-két szót egy-egy kis mondatrészhez hozzáteszek, és utána figyeljük együtt ennek az igének a magyarázatát.
Megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Említettem a takarékot, hogy Isten takarékba tette 2000 évvel ezelőtt a bűnbocsánatunkat, áldott földi életünket, örök életünket. Ez az ige arról beszél, hogy aki a takarékhoz eljut, megkapja ezt az ajándékot. Aki elkéri, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, és ez az üdvözül szó visszacseng, hiszen amikor azt mondtam, hogy üdvözítő született nektek, megtartó született, a szótér, szó van ott a Bibliában, a görög szövegben, és ez a szodzó ige, az üdvözül, ez az Istennek testi, lelki megtartásunkat adó ajándékát jelzi. Megmenteni, megszabadítani, meggyógyítani, üdvözíteni. Benne van ebben a mondatban, amire nekünk olyan nagy szükségünk van, hogy testileg, lelkileg megmenteni valakit. Azt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmentetik. De folytatódik az ige.
De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek?
Itt a nagy baj. Hát hogy hívnák segítségül embermilliók az Úr nevét, ha nem hisznek benne? Hát nem is veszi komolyan, akkor azt mondja, hogy ugyan már. Most én segítségül hívjam kit? Hol van, ki látta, és a többi.
Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak?
De hát hogy hinnének, hogyha nem hallják, nem hallanak róla? Hát ha ez a hír nem megy el hozzájuk, hogy születne hit a szívükbe? Egyáltalán hogy vehetnék komolyan?
Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül?
Hát ha nincs, aki hirdesse, akkor nem fogják meghallani. De itt van még egy lépés.
És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el?
Mit jelent ez a mondat, hogy ha nem küldettek el? Ki nem küldte el őket? Az élő Isten. Mert a hit Istentől indul el, az élő hit. Ez nem úgy van, hogy holnaptól hiszek, eldöntöm. Szó sincs róla. A hit Isten ajándéka tőle indul el. Ő az, aki elküldi azokat, akiknek már hitet adott. Akiket már összekapcsolt önmagával, hogy menjetek. És vigyétek a hírt. Mi elmondjuk, és egyszer csak itt is, ott is földugja a fejét valaki. Egyszer csak Isten világosságot gyújt emberek szívébe, mert a hit igéből születik. Hallgassuk csak a 17. verset.
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Hallásból? Abban az időben nem írhatták le, hogy olvasásból, hiszen amikor Pál apostol írja a római levelet, akkor még alig volt egy-két példány ezekből a könyvtekercsekből. Emberek csak hallomás útján értesülhettek, kaphatták az igét, de van benne valami hangsúly, nekünk is, akik már különböző fordításokban olvashatjuk, akár aki a nyelvet ismeri, eredetiben is az Isten igéjét. Ugye itt hallásból van. Isten különös hangsúlyt tett az ige hirdetésre. És ugye hányszor úgy vagyunk, hogy olvasom a bibliai igét, és nem nagyon értem. És beülök a templompadba, és egyszer csak megnyílik előttem, mert elmagyarázzák. És azt mondom, hogy tényleg, ez van ott az igében. A hit hallásból van. És hogy születik a hit, erről beszél ez a mi képünk is. Ha figyeljük, két nagy kört látunk. Az egyik fölé az van írva, hogy a halál köre, a másik fölé, hogy az élet köre. Nem a biológiai halál, illetve biológiai életköre, a lelki, abban a tekintetben, hogy néztük a képeket. Hogy élet az Istennel való élő közösség. Halál ennek a közösségnek a hiánya. És ha figyeljük a baloldali képet, azt látjuk, hogy a halál körébe érkezik egy ember erre a világra. Sajnos a bűneset óta úgy születünk, hogy nincs élő kapcsolatunk az élő Istennel, miközben ő alkot meg bennünket, ő teremt meg bennünket. Nem véletlen, hogy Jézus ilyen határozottan mondja, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Aki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát, és nem mehet be abba. Tehát még egy születésen, természetesen nem testi születésen kell átmennie az embernek, hanem egy lelki születésen, és én nagyon-nagyon szeretem a Bibliában, hogy Istennél a testi és a lelki dolgok hasonlóképpen mennek végbe. Ha figyeljük a születés dolgát is, ugye a testi születéshez élő mag kell. Két élő sejt megfogan, van egy élő mag, enélkül bármi lehet, csak élet nem születik, gyermek nem lesz. Elengedhetetlen az élő mag. Kihordási idő jön, és egyszer csak megszületik a gyermek. A lelki születésünknél ugyanígy élő magra van szükség, csak ez az élő mag az Isten igéje. Az általa megtermékenyített ige, amelyik hull. És én így szoktam mondani, bocsássanak meg a testvérek, ha kicsit furcsa így, itt bemegy, itt kimegy az ige. De nem mindegyik. Itt bemegy, és elkezdünk gondolkodni rajta. Ez még nem a megtermékenyítés, hanem egyszer csak ez az ige, amin gondolkozunk, lejjebb csúszik. És egyszer csak bennem elkezd dolgozni. Majd mindjárt azt is megmondom, hogy honnan lehet észrevenni. Ugye, hogy testileg is észre lehet venni, ha nem is abban a pillanatban, hogy megfogant a gyermek, de azért a következő hetek, hónapok során ennek világos jelei vannak. Ugyanígy lelkileg is. És nagyon érdekes, amikor valaki beszámol, hogy ugye a vadidegenből betalált a fasori templomba, vagy a barátja hívta el, vagy már vágy volt benne, mert látta valakiknek az életén, hogy ezeknek valamiük van, nekem nincs. Eljön, és amikor hitre jut idővel, akkor beszámol is. Amikor így mondja el, bementem a fasori templomba, és egy árva szót nem értettem az ige hirdetésből. Ez úgy általában nekem mindig nagyon jól szokott esni, hogy valaki ezt így mondja, de ráhagyom, és meg is értem, hogy ő először úgy volt, hogy nézte a szép templomot, meg úgy próbált akklimatizálódni. Akárhogy lefordítjuk, testvéreim. Elsőre valaki számára idegen az a millió. Hát mi itt élünk ebben a világban. Hát mi ennek a világnak a hullám hosszán vagyunk. Ennek a bizonyos dicsőségvágyó, élvezetvágyó, szerzési vágytól telített világnak a hullám hosszán. Ha valaki ide jönne, és ennek a hullám hosszán adja elő magát, kapásból értjük. Pláne, ha jól és lényeget mond, azt mondjuk, ez a mi emberünk, értjük. De hogyha valaki egy másik országról beszél, egy másik világ erőhálózatáról beszél, az először olyan, mintha kínaiul beszélne. Mit lelkesedik az a pacák anyja? Hát mondja el, és el van rendezve. Valaki mondta is, olyan szépen fogalmazta, hogy olyan ez, már miután hitre jutott, mondta, mintha valaki szerelmes verset olvas úgy, hogy abszolút rezenéstelen a szíve. Azt mondja, hogy lehet ilyen túl áradóan, ilyen csöpögősen beszélni a szerelemről. De mihelyt szerelmes lesz, úgy gőzerővel. Újra elolvassa ugyanazt a verset, és azt mondja, hogy lehet ilyen silányan. Ki ez az író, vagy ez a költő, hogy csak ennyit tudott írni arról, amit én most érzek. Hát itt hatalmas dolgokról van szó. És nem baj, mert az indulásnál ez így van, hogy valaki tájékozódik, valaki nézelődik, de behull az ige. Mert ahhoz, hogy a halál köréből átjussunk az élet körébe, bizony nekünk föl kell ébredni ebből a vakságból, ebből a halálos álomból. Ahhoz pedig, hogy fölébredjünk, hitre van szükségünk. De ahhoz, hogy hitünk legyen, igére van szükségünk. Az még nem elég, hogy egy nagy balesetben megőrzött az Isten, és valaki mondja, hogy nekem ne mondják, hogy nincs Isten. Én átéltem, és nagyon hálás vagyok neki. Nagyon jó. Ez igenis a helyén van, legyen hálás, köszönje meg, de ez még nem új életre jutás, ez egy Isten élmény, megrendült. Sokféle Isten élményt kapunk, amíg átjutunk az életre, de igen nélkül nem fogunk átjutni arra az életre, nem születik bennünk az az új, amiről beszél a Biblia nekünk. Tehát ott vagyunk a bal oldalon. És lehet, hogy már gyermekkorban egy imádkozó hívő nagymama, vagy szülő, vagy szomszéd, vagy a tiszteletes bácsi, a gyermekisten tiszteleten, vagy a hittanórán valaki beszél nekünk, mégpedig érvényesen, mert elküldte az Isten, mert neki élő hitet adott, és megbízta. Beszél, fogalmunk sincs róla, hogy most ige hull a szívembe át. Erre nem is gondol valaki, és az a mag elhull, bevettetik, és elkezd dolgozni. És egyszer csak már közeledek. Honnan lehet észrevenni, hogy valakiben születik a hit? Onnan lehet észrevenni, hogy miközben Isten mindenkinél egyedi munkát végez. Csodálatos ez is, hogy kaptafára nem dolgozik. Két dolog mindenkinél ugyanaz. Az egyik, hogy kezdi meglátni magát. Úgy, ahogy az én drága Eszti nénim, akiről tegnap este beszéltem, ott körülbelül 5 perc alatt rájött, hogy ő nem is úgy néz ki, ahogy mondta, hogy hát, lelkész úr, nem igen vannak bűneim. A 97 000 bűn, de megbizonyosodva átölelt engem. Lehet, hogy annak örült, hogy nem mondtam, hogy és a többi Eszti néni, ez csak a minimum. De olyan szeretettel megnyitja egyszer csak Isten a szemünket, és észrevesszük. Észrevesszük az elveszett voltunkat. Ez olyan szépen hangzik. Először csak azt, hogy bántani kezd, hogy megint olyan nagy szájjal feleseltem az édesanyámmal. Észre se vettem mindig, ez már futószalagon ment. Egyszer csak zavar. Mi történt? Mi van? Vagy bármi más. Egyszer csak már nem tudom olyan önfelettem, vagy olyan lazán tenni a bűnt. Mert bántani kezd. Mert éle lesz. Mert a hit, valaki így fogalmazott, látás. Lelki látás. Egyszer csak más szemüveggel látom magam. A másik azt mondja, hogy mit vacakolsz vele, hát te vagy a faluban még vagy a környéken a legderekabb ember. Mit izgat téged ez? Miért bánt? És mondja valamire, hogy elhoztad a csavarhúzót a gyárból. Ugyan, hát a másik az abból építi föl a rikentelkét, amit onnan elemel. Te meg ezen vagy fönnakadva. És egyszer csak fönnakadsz. Egyszer csak nyugtalanít, hogy csalod a párodat. Úgy mondták nekem, Szegeden voltam, amikor 31-nél évesen a mandulámat kivették, nem akarok senkit elijeszteni, de én megfogadtam, hogy többet nem vetettem ki, az biztos. Ott vagyok a kórteremben, és a férfiak ugye tárgyalnak egymás között. És azt mondja az egyik a másiknak, te nézd, ezt a disznót, hogy képes volt abban a városban megcsalni a feleséget, ahol élnek. Az abszolút nem volt kérdés, hogy megcsalja a feleségét, de hogy ennyire pofátlan, ennyire nincs stílusérzéke, ennyire nincs finomsága, vagy hogyan, hogy csalja meg, kész, el van boronálva. De ne ott legalább, hogy ez az egész valahol kitudódik, vagy valahol már ilyen sértő lesz. No, Isten igéje, ha a szívbe hull, egyszer csak nyugtalanná tesz. Ahogy azt az embert, aki jött a templomba, többször itt volt, és aztán elmaradt. És egyszer találkoztunk, mondom neki, hogy nem látom a templomba. Jaj, hagyja, tiszteletes úr. A múltkori ige hirdetés után 3 napig nem aludtam. Hát én nem jövök többet. Lekapcsolta a lelkész, de a rádiót kikapcsoljuk, majd hogyne, hogy nyugtalanítson. Egyszer csak kezdem látni magam az Isten szemüvegével. De nem csak ez történik, ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy kezd fölragyogni Jézus. Vonzani kezd. A szeretete, a személye egyszer csak érdekelni kezd. Ha így van valaki, akkor jó hírt mondok, az embrió már ott van. Megfogant a hit. Van úgy, hogy Jézus kezd el vonzani valakit. Még a bűneivel nem foglalkozik, meg ezt az állapotot nem látja, de Jézus közelében egyszer csak kezd nyugtalanítani a bűnöm is. Úgy, ahogy olvassuk, akik ismerik a bibliai történetet, hogy Péter hajójából tanított Jézus. Aztán azt mondja, evezzetek be a mélyre, vessétek ki a hálót. És Péter mondja, mester, hát egész éjszaka aláztunk, hogy képzeled, hogy a Genezáreti tavon halat fogunk nappal? Hát én vagyok a fő halász. Ja, bocs, mondja neki, bocsánat, uram, vagy mester, még nem uram. Bemegyek és bevetjük a hálót. És bemennek, tele van a háló rogyásig. És mit csinál ez az ember? Oda borul a lucskos deszkára, és azt mondja, hogy uram, mester, uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hát mit csinált ez az ember, amíg oda bementek? Valami nagy bűnt nem. Hanem meglátta Jézust. Jézusban az Isten fiát. Hát ő, aki halászember volt, tudta, hogyha rogyásig tele van nappal a háló a Genezáreti tavon, azt csak az Isten tudja megcsinálni. Ember olyat nem csinál. És oda borul elé, úgy, mint mikor a háziasszony kiteríti a lepedőt, gyönyörű, vakító fehér. Kimegy egy óra múlva, és nézi, hogy kiszürkítette be a lepedőimet. Semmi más nem történt, csak közben leesett a hó. És a hó fehérsége mellett az a vakító lepedő egyszer csak szürkének tűnt. Így van ez velünk. Ez az a nagy folyamat, amelyik visz közelebb. Látjuk, a kép alá oda van írva, hogy magam, és oda van írva, hogy Jézus. Ez a kettős folyamat visz közel a kereszthez. Mert az én elveszett életemnek hol van az igazi megoldása? Az én bűneimnek hol van a megoldása? A kereszt. Jézus szeretete hol ragyog a leginkább? A kereszten. És egyszer csak megérkezem, ahogy ott a kereszt alatt látjuk azt a térdelő embert abba a kis körbe, egyszer csak végbe megy az életemben, hogy nyugtalanná leszek. És nem noszogatnak, hogy de térj meg, és addig innen nem megyünk ki, még meg nem térsz. Nem, én keresem már, hogy vajudom, mint aki átéli ennek az állapotát, a szülés, a születés állapotát, hogy bennem ott van ennek a nyugtalansága. És Isten elkészíti a lehetőséget arra, mert az élet megszületik. A megfogant élet, ha csak nem abortál, az megszületik. Nem kell ahhoz nagy művészet. Mert Isten megteremti az ember szívében igéje által ezt az újat, a kihordási időről gondoskodik, hogy szent lelke által öntözi, és egyszer csak oda tudok borulni, és azt tudom mondani, hogy Uram, itt vagyok, a takaréknál. Köszönöm, hogy értem is eljöttél erre a világra. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, azokért, amiket látok, meg amiket nem látok. Bocsáss meg mindenért. Fogadj el engem. Így, ahogy vagyok. És megtörténik egy nagy csoda. Holnap majd folytatjuk, most még mondom tovább, de előre jelzem, hogy folytatjuk, hogy a bűnbocsánat az én múltamra, meg már a jövőmre nézve is érvényes lesz. Mert Jézus minden bűnömért meghalt, de ez az egyik fele ennek a nagy ajándéknak. Mert gondoljátok meg, hogyha egy romlott fa alól a férges gyümölcsöt eltakarítják, és a fával nem kezdenek valamit, jövőre ugyanolyan gyümölcsöt terem. Ami életünk, ha magával, az állapotunkkal nem kezd valamit az Isten, újra ugyanazokat a bűnöket termi. Legfeljebb javított kiadásban most már nem 50 méterrel a víz alatt vagyunk, hanem 25-tel, és azt hiszük, hogy mi vagyunk a nagy hősök. Mert mindnyájan a víz alatt vagyunk, testvéreim. Az én egyszeri Béla barátom jött át, még akkor fóton voltam lelkész a szomszéd helységből. Akkor kezdett hitre ébredni. És jött a Béla, éppen karácsony szentestéje, délelőttje volt. Lett volna millió más elfoglaltságom, de olyan örömmel jött, hogy leültünk. Mondja a Béla, Tamás, még három dolgot legyőzök, és minden rendben van. Mondom, gratulálok, Béla, melyik az a három? Azt mondja, a feleségemmel néha úgy összeveszünk. Ezt még valahogy le kell győznöm. A másik, a nevelt fiam, kamasz, olyan pimasz, hogy ki nem állhatom, rettenetes ez, amit mi harcolunk egymással. Ezen is győznöm kell. És hát néha elkáromkodom magam a munkahelyen, még azt legyőzöm, és akkor minden rendben, mondom, Béla, hármat legyőzöl, és lesz hat. Nézed, hogy ez a lelkész így elkedvetleníti őt. Itt valami nem stimmel. Hát azt hitte, hogy én majd tapsolni fogok, átölelem, és azt mondom, hogy Béla, akkor ennek a háromnak ugorjunk neki, és én is segítek benne. Mert nem értette még a Béla, ma már érti, hogy el vagyunk veszve. Itt nem arról van szó, hogy összeszedem magam, és kijövök a víz alól. Lehet, hogy nem úgy vagyok elveszve, hogy 50 méterrel újra mondom, de ha egy centivel vagyok a víz alatt, már pedig jóval mélyebben vagyunk mindnyájan. Ha az Isten megvilágítja, akkor nem centizünk. Elvesztem. Valaki azt mondta, hogy egy ember vett egy szántóföldet. Olcsón kapta, mert nagy kövek voltak rajta. Ilyen sziklaszerű kövek. Hát azt mondta, hogy ennyiért érdemes megvennem, elhordatom ezt a 2-3 tömböt, valahogy majd emelődarúval, mindennel, és enyém a föld. Igen, ám csak mikor ezt elhordatta, el kellett ásni, és koccant az ásó. És nézte, hát kövekkel volt tel is tele a föld. Akkor már bánta, hogy belement ebbe az alkuba. Barátait hívta, és 2 ásonyon mélyen kitisztították az egész területet. Olyan kőrakás gyűlt össze ezekből a kövekből, megnyugodott, hogy most már indulhat a menet. És ásott gyümölcsfának való gödröt. És amikor lejjebb ment a 2 ásó nyomnál, koppan az ásó. Mi van itt? És kiderült, hogy az egész szántóföld alatt egy sziklatömb van. Hát így nézzünk ki, testvérei. Először látod, hogy jaj, ez meg az, ez a kettő, hogy van. De egyszer csak kiderül, hogy jé, még ez is, az is. Jaj, még ez, meg hogy, mint a kis kövecskék, és egyszer csak rádöbbensz, hogy sziklatömb van a mélyben. Az egész elromlott. Mindenestől fogva bűnösök vagyunk. És ez nem lehordása az embernek, vagy lealacsonyítása, hanem csak a tény beismerése. Hát én kormos vagyok, Most egy jó kormos kézzel végig mennék itt középütt, és a szélen ülő testvéreket simogatnám, drága testvér, milyen jó, hogy eljött. Azt mondaná valaki, hogy ne ízetlenkedjek már. Hát kormos lesz, ha kormosan simogatunk, vagy ha pofont adunk, ugyanúgy ott marad a koromnyom. Nincs olyan szép, jó cselekedete az életednek, amin a koromnyom rajta ne lenn. Az Isten nem megjavulásról beszél. Hát az Isten realista, nem idealista. Nem. Ő azt mondja, add ide magad, ember. Én beoltok a te életedbe egy új természetet. Ahogy oltják a fát, ugye, hogy megmetszik. Az egyik ágat, és az oltóágat ugyanúgy abban a szögben, és a kettőt összehozzák. És egyszer csak egy más természet lüktet abban az ágban. Van, aki olyan bravúrt tud már, hogy egész évben almát eszik, vagy legalább a szezonban, egy fáról. Mert egyik ágban ilyet oltott, a másikban, a harmadikban, a negyedikben. Itt egy új természetről van szó. De erről már majd holnap szólok, testvéreim. Ma hadd maradjunk annál, hogy Jézus keresztje az egyedüli lehetőség a bűnök bocsánatára. Csak az bocsáthatja meg a bűnöket, aki a fedezetét is leteszi. Márpedig Jézus letette a fedezetét is. A másik, hogy nem csak a bűnök bocsánatára, de a bűn állapotának a megoldására is. Egyedül Jézus keresztje hatalmas. Holnap látni fogjuk ezt. Ma olyan jó lenne számba vennünk, hogy mennyit értünk mi ebből. Számomra nagyon egyszerű, most már. Nem azért, mert tanultam, hanem azért, mert egy életen át rávezetett Isten. Kikristályosította már korán az alapokat. Hálát adok neki érte, 13-14 évesen. Ott érdeltem, ahol ez a mi kis barátunk a kereszt alatt. És megérlelte, hogy értsem. Hogy itt valami óriásit végzett el az Isten. Értem. És amikor ezt megragadtam, akkor át is éltem, hogy ezt az ajándékot ide adta az Isten. És nem csak nekem készítette el, mindnyájunkért odaadta magát. Olyan jó, ha ki tudjuk mondani, amit majd most éneklünk a végén, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem, áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézusban áldott orvost küldtél utánunk, és köszönjük, hogy a kereszt nem veszítette erejét 2 évezred alatt. Hála van a szívünkben, hogy ma is, ezen a héten is, a kereszt üzenete hangozhat itt Budapest egyik legnagyobb templomában, és nem kell semmi mást mondanunk, mint a kereszt üzenetét, mert nem segít rajtunk semmi más. Tele van körülöttünk a világ ködösítéssel, sokféle tanítással, életmegoldás ígérettel, csak éppen a bűnkérdés nem érinti, és a te szabadításodról nem beszél. Márpedig ezen kívül mi maradunk elveszettek, becsapottak, túljár a sátán az eszünkön mindenféle technikával, és közben a nagyon egyszerűt, hogy mi megérkezzünk a te kereszted alá,
és letegyük a bűneinket, elhomályosítja előlünk. Áld meg a testvéreket, vendégeket, mindnyájunkat, hogy a te ajánlatodat ne latolgassuk, hogy vajon hol van ebben a behúzás, ahogy a világi ajánlatoknál nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen életedet adtad értünk, mindenedet, hogy rajtunk segíts. Köszönjük neked. Amen.